Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 8. szemeszterének első előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival, illetve vendégelőadókkal. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Rácz Béla professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem rektor helyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Kicsit helyesbítenem kell, mert ez a 8. szemesztere a Szabad Egyetem Szegednek, de én 13-szor nyitom meg ezt az előadás sorozatot, mert előtte a Mindentudás Egyetemeként ugyanilyen feltételek mellett lehetett ezeket az előadásokat meghallgatni. A kezdetektől fogva a mottója ennek az előadás sorozatnak, hogy érdekes téma, kiváló előadó. Eddig azért még sikerült mindig megtalálni a megfelelő előadókat, mert amikor az első szemesztert szervezni kezdtem, akkor úgy voltam vele, hogy jó, ezt a barátaim közül is össze tudom hozni ezt a szemesztert, nem lesz probléma. Most, hogy a 150. előadás felé tartunk, most már úgy gondolom, hogy valószínűleg már az ellenségeimen is túl vagyok, de még mindig van téma is, meg előadó is. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül sikeres előadássorozat, és tényleg mindig igyekszünk megtalálni az adott időben és az adott helyen legérdekesebb témákat. Az idén 3 külső előadóval kezdjük. Az első előadás láthatják, majd a végére ki fog derülni, hogy ez a fejvadász nem az a fejvadász, amit a western filmekben szoktak látni. A következő előadásban a Bélyeg Múzeum igazgatója fog előadást tartani, és a harmadik előadónk pedig Bölcskei Gusztáv Pispek úr lesz. Tehát tényleg ilyen külső előadókat sikerült megszerezni, és természetesen a Kutatóegyetemi Kiválósági Központ néhány már friss eredményéről fognak kollégák beszámolni, és remélem, hogy mindenki sokat tanul ezekből az előadásokból. Én nem is húzom tovább az időt, az előadás sorozatot megnyitom, és mindenkinek kívánok jó időtöltést és sok-sok okosodást. Köszönöm.
Mai előadónk Pintér Zsolt külföldi tanulmányai befejeztével 1983-ban diplomataként kezdett dolgozni a külügyminisztériumban, majd a külkereskedelem területére váltott és töltött be különböző vezetői pozíciókat. Feleségével 1989-ben Kelet-Európában elsőként alapított fejvadász céget Manager Contact néven. 1990-től egyben a Horton International tanácsadó világcég partnere. 1999-től a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a legnevesebb egyetemeken és főiskolákon tanít. Pintér Showként elhíresült előadásai rendszeres kurzusokká váltak. 1991-től az írott és elektronikus sajtó levelező rovataiban, majd az interneten riportsorozatok, tanácsadó rovatok, cikkek jelentek meg a tollából. 1994-től napjainkig gyakori szereplője a televíziók és rádióadók karrier témához kapcsolódó talkshow, illetve egyéb műsorainak. Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája című könyve először 1996-ban jelent meg a HVG kiadásában, mely témáját tekintve a mai napig egyedülálló saját területén. A könyv napjainkig 70 000 példányban jelent meg, és a kereskedelmi forgalmon túl 14 egyetem, illetve főiskola adja ki saját kiadásában, ezzel is segítve a végzős hallgatók elhelyezkedését. Felkérem Pintér Zsolt docens urat, tartsa meg előadását.
Kezét csókolom, szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm szépen mind a rektor helyettes úrnak, mind végül is a Szabad Egyetemnek, hogy meghívtak erre az előadásra. Annak idején az én keresztapám a 30-as években az akkori Pázmány Péter Tudományegyetem padjait koptatta, ezt az akkorit azért hangsúlyozom, hogy nehogy összetévessék a kaotikus egyetemmel. Tehát akkor ugye a gyógyszerész doktori karon még a szebbik nem képviselői kisebb arányban voltak jelen, úgyhogy a professzor úr, akitől ezeknek a módszereknek az alapja származik, ő még kicsit profánabbul mert fogalmazni, én finomítottam ezen. Ő azt a kérdést tette föl, hogy tudják-e a kollégák, hogy lehet valakiből egyetemi professzor. Na most ennek ugye az egyes számú módszere, hogy van, aki az apja, ez a pont-pont-pont, révén jut be, vagyis beleszületik. Szoktam mondani, hát ha az egyetemi körökből indulunk ki, itt van Bálint gazda. Sűrűn és intenzíven ültünk együtt különféle ablakszerű és egyéb műsorokba. Na most ő tanszékvezető volt a Kertészeti Egyetemen, a fia tanszékvezető a Kertészeti Egyetemen, és szerintem az unokáját a jó úristen se menti meg, hogy ne tanszékvezető legyen a Kertészeti Egyetemen. Na most, hát, hogy hollywoodi példát mondjak, ugye a Baldwin család tagjaiból eddig én 11 darabot bírtam megszámolni. Ezek az A-tól C-ig, Z-ig mindenféle filmekben szerepeltek különféle szinten. Egy olyan példát rögtön mondanék, amit majd fogok is folytatni. Valószínű hallottak Donald Trumpról. Ugye róla Tower van New Yorkban elnevezve, ugye a Trump Tower. Bár szoktuk mondani, hogy most már lassan 10 éve azért New Yorkban nem teljesen veszélytelen ilyen különféle towerekben dolgozni. Erre szoktuk mondani, hogy hogyan vezeti az arab pilóta a gépét torony iránt. Kérem szépen, a Trump az oda ment a papájához, és azt mondta, hogy papa, szeretnék én egy vállalkozást indítani, tudnál-e nekem egy kis induló tőkével segíteni? Mire papa megkérde, mennyire lenne szükséged? Hát a Trump mondta, hogy olyan 3-4 millióra, persze dollárba, tehát nem forintra gondolt. Mire a papa mondta, hogy hát most ugye szerda van, akkor pénteken ott lesz a számládon. Tehát ezzel tulajdonképp én azt is el szoktam mondani, hogy netán valakit szvaknak, palotásnak vagy csányinak hívnak, akkor már úgyis megcsinálta a karrierjét, tehát nyugodtan hazamehet. Kérem szépen, mi a második módszer? Hát ugye van, aki a saját révén jut be. Vagyis benősül, beférhez megy, beházasodik. Ugye? Na most itt jön a Trump. Mit csinált a Trump? Hát az ötödik felesége az Ivana Trump, aki egy rendkívül érdekes könyvet írt, The Best is Yet to Come, ez a címe. Vagyis hát ilyen karrier, meg sikeresség, meg stb. Tehát ilyen, hogyan csináljunk 10 forintból 10 milliót. És hát amikor a könyv bemutatója volt, akkor a férje annyit jegyzett meg, hogy Ivana a legnagyobb üzleti húzása az volt, mikor hozzám jött feleségül. Na most Ivana egy cseh származású, Ivana az Elnyicseknek hívták eredetileg, fotomodell és szépségkirálynő volt. Tehát ő így beházasodott, hogy finoman fogalmazunk. Na most kérem szépen, a hármas módszer, ez még mindig a professzor úr alapjain van, a hármas módszer az az, hogy valaki a tehetségével jut be. Természetesen mondta a professzor úr, hogy én így jutottam be. Na most ezt nyugodtan zárójelbe lehet tenni, mert ez körülbelül olyan 5-10% közötti számban kimerül. Na most fölmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha nem akarom föladni a szerelmet a karrierért. Ugyanakkor a családot, a szüleimet szintén nem tudtam megválogatni. Hát a tehetség meg csak nem úgy buzog, mint a Yellowstone Parkban a gejzír, ugye? Hanem úgy van valamennyi. Na most mi van ilyenkor? Itt jön a plusz egy módszer. Találni kell valakit vagy valamit, amire föl lehet ülni. Na most ez a valaki vagy valami hosszabb távon el fog minket vinni sok helyre. Tehát, amikor azt szokták mondani, és ezért valószínűleg a leendő munkáltatók engem egy kicsit negatívan is megítélnek ezért a mondásért, én azt szoktam mondani, hogy Kennedy elnök elhíresült mondását, vagyis ne azt nézd, hogy a haza mit tehet érted, hanem te mit tehetsz a hazádért. Kicsit kiforgatva, megfordítva, én azt mondom, ne azt nézd, hogy te mit tehetsz a leendő munkáltatóért, hanem a leendő munkáltató mit tehet a te karrieredért. Tehát ez is egy nagyon fontos, és ezzel már azt is elmondtam, hogy ez a mi tudományunk, ez az életpályatervezés, karriermenedzsment, álláskeresés, egy rendkívül opportunista, jánuszarcú művészet, és ugyanakkor interdisziplináris. Van benne egy kis szociálpszichológia, kicsit olyanok vagyunk, mint az ügyvédek, kicsit olyanok vagyunk, mint az orvosok, mint a pszichiáterek. Tehát nagyon sok szakma keveredik ebben a tanácsadásban. Úgyhogy mikor tőlem úgy, mint az orvoshoz elmennek, és olyan baromi sokat várnak, én mindig azt a példát szoktam mondani, mikor elmegy a páciens a doktorhoz, doktor megvizsgálja, várakozás teljesen nézi így a páciens. Hát barátom, sajnos önnek egy gyógyíthatatlan halálos betegsége van. Jézus Mária, most akkor én mit csináljak? Hát próbálkozzon az iszappakolással. Miért az használ? Nem, de legalább szokja a földet. Na, tehát ugye én is körülbelül ilyen tanácsokat szoktam adni, tehát azért mondom, forduljanak hozzám bátran. Na most a kicsit megerősítendő, ugye David Rockefeller kicsit hasonlóan nyilatkozott, mint a professzor úr annak idején, illetve akinek az alapján én ezt a karrierfilozófiai alapvetést elkészítettem. Tehát beleszületünk a vagyonba, beházasodunk a vagyonba, tehát hogyan lehet lopni tiszta törvényes módon. Ugye? Hát én attól egy picit azért óvnék. Tehát én azt szoktam mondani, hogy valami mást kellene, amit én javasoltam, hogy ki lehet ezt egészíteni azzal, hogy találni egy olyan munkáltatót, amivel azért karriert is lehet csinálni. Forbes ugyanezt mondja, ugye, hogy papához oda megyünk, amikor éppen jó kedvében van, és kitölti nekünk a csekket. Na de nézzük akkor most, hogy is néz ki ez az életpálya tervezés. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy karrier SWOT. SWOT elemzésről valószínű sokan tanultak. Tehát ugye erős pontok, gyenge pontok, lehetőségek, veszélyek. Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy nincs erre szükség, hogy a külső tényezőket figyelembe vegyük, elég a belső. Mindenki támaszkodjon a belső forrásaira, hosszú távú jutalomban részesül, aki csak a belső forrásai alapján, majd így, meg úgy, meg amúgy. Én azt mondom, hogy a külsőket is figyelembe kell venni, illetőleg, ami a kettőt összeköti, az a célkitűzések és motiváció. Rögtön példákat is fogok mondani. Miért fontos, hogy tudjam az erősségeimet? Hát azt fogom kidomborítani. Akár az önéletrajzban, akár a felvételi beszélgetésen, illetve a felvételi folyamat során, vagy ha konkrétan megkérdezik egy felvételi beszélgetésen, hogy el tudná-e mondani, hogy miért önt válasszuk? Hát az erős pontjai miatt. Na most fölmerül a kérdés, hogy és mi van a hiányosságokkal? Hát azokat azért kell ismerni, hogy tudjam, hogy miről nem fogok beszélni. Illetve mit fogok eltakarni. Ez tulajdonképp egy kicsit személyiség marketing. Na most a marketingben biztos önök is találkoztak azzal a filmmel, amikor intelligens mosópor szemcsék megjelennek, és Pécsi Ildikó és egész családja így behatol a függönyrostok közé. Az még nekem se lenne könnyű dolog, de Ildikónak azért nem semmi így családostól, tehát így függönyrostok közé így bemenni. Na most behatol, és az intelligens mosópor szemcsék megkülönböztetik, hogy színes, fekete, fehér, mit kell kimosni, stb. Na most ez a marketing duma. Ez 25 pontos betűvel rajta van a zacsin. A zacsi alján nincs ott, illetve ott van csak 5 pontos betűvel, amit ember el nem tud olvasni, hogyha 10 figyelmeztetés, ha 10 percig benne hagyod a kezed, lerohad. Ez 5 pontos betűvel alul ott van figyelmeztetésként. Na most azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy milyen hiányosságaink vannak, De tudjuk azt, hogy majd azt hogy fogjuk vagy kompenzálni, vagy takarni, vagy mi az, amit ehelyett fogunk majd mondani, illetve mit kell fejlesztenünk, ez is egy nagyon fontos dolog, mert a hiányosságokat azért lehet fejleszteni. Mik ezek, hogy lehetőségek? Hát kérem szépen, például munkahelyi, családi, területi egyebek. Rögtön mondok rá egy példát. Ugyanilyen veszélyek, azokat is kompenzálni kell, és figyelembe kell venni. Rögtön mondok egy példát. Megvannak a belső források alapján, kiváló, tehetséges, három nyelvet beszél, ügyes, tímmunka, mindenre alkalmas, nagyon jó, motivált, szeretné csinálni, stb. De olyanok a körülmények, hogy ökörító fülpösön nagy valószínűséggel multikarriert nem fog befutni. Ergo, ezek közül kell valamit módosítani, tehát ökörító fülpös helyett Székesfehérvár például, vagy mit tudom én, Honolulu, akármi. Na most, egy másik ilyen, megvannak a külső tényezők, megvannak a belső források, minden klappol, minden összejön, ez olyan, mint egy háromlábú szék. Ugye? De nincs motiváció, nincs célkitűzés. Tehát azok a kedves kollégák, akik délután 4 órakor azért mennek haza, hogy a legújabb érdekfeszítő indiai vagy brazil sorozatot megnézhessék, bár például ez a Pikachu ment, ez a sorozat, ez a Marichu, bocsánat, én Pikachu-nak hívtam. Én még a Nintendo-s generáció vagyok, tehát ez. Na most gyakorlatilag a feleségem az úgy néha úgy belenézett, de a csúcs az a Mónika show volt. Én először azt hittem, hogy hát ez hülyeség, mi ne? Jobb volt, mint a vasárnapi Petőfi kabaré, amikor még volt, ugye, vagy most humorfesztivál, vagy valami. Hát szóval ennyi szörnyen kinéző, fogatlan embert, tehát több fülük, mint foguk. Na most én, mikor az RTL klubba beszoktam, hogy megy reggel, mondja, gyerekek, mondjátok már meg őszintén, ezek tuti, hogy színészek, mert ilyen nincs a valóságban. Mondták, nem, ezek jönnek maguktól, tehát itt alszanak, jelentkeznek, stb. Szóval ilyen emberek vannak. Én nem akartam elhinni. Na kérem szépen, tehát aki 4:30-kor lekoccan, és innentől kezdve nem érdekli más, annak egy kicsit ezen a célkitűzés motiváción célszerű azért mozdítani. Na most, mi van ezzel? Tehát megvannak a külső tényezők, megvan a motiváció, de hát azért a belső forrásokra is szükség van. Tehát én azért azt szoktam mondani, hogy még nem feltétlen vezetői pozíciónál is, uraknál cipőméret 2-szeresével, hölgyeknél kisebb, tehát ott 3-szorosával minimálisan megegyező IQ pontszám azért nem árt, hogyha van. Tehát ne úgy legyünk, mint George W. Bush, ugye, hogy amennyi a 100 fölötti magassága volt, ez 85, ugye, annyi volt az IQ pontszám is. Na, de becsülöm az öreget, tehát 65 évesen úgy végigfutni 8 kilométert, tehát 6 májt, hogy a testőrök azok alig bírták követni, azért az nem piskóta. Na kérem szépen, nézzük a következőt ebben a témakörben. Ugye mi is ez a karrierépítés, amiről itt beszéltem? Hát részben utaltam rá, hogy egy picit az üvegszobrászathoz, illetve a relief szobrászat és megvilágítási művészethez hasonlít. Tehát azt, ami szép meg jó, azt kiemelem és fénybe helyezem. Azt, ami nem annyira szép meg jó, arról nem annyira fogok beszélni, és egy kicsit ugye a homályba hagyom. Ez mind nálunk régen, én külügyminisztériumban kezdtem, mint elmondták. Ha Bem téren még, akkor nem a Bem tér felől volt a bejárat, hanem a Rakfart felől. És akkor megvolt egy protokoll folyosó, ahol a vendéget végig lehetett vinni. Ugyanis a többi helyen már omlott a vakolat, jött be a dzsuva, minden, tehát ott már nem lehetett embert végigvinni. Na most kérem szépen, mit tudok én nyújtani? Tehát annak, aki fotelbe Pikachut vagy Marichut néz, annak igazából nem túl sokat. Én a motivált, akarok valamit, szeretnék csinálni, akarom valamire vinni, taposok, küzdök, minden. Na, azoknak tudok valami tanácsot adni, azoknak is halat fogni, ami a halnak egy olyan fogalma, hogy a hal. Na most mindenki mutatis mutandis a saját területén alkalmazza a halfogást a északi hegyi pisztráng horgászatra, vagy a déltengeri, mélytengeri neon horgászatra, majd mindenki megfelelően fogja alkalmazni, én egy vázat tudok elmondani. Na nézzük meg, hogy honnan is épül föl ez a életpálya, tervezés, karriermenedzsment. Ennek az első szakasza, hogy valamilyen módon, és azért kérem, hogy majd figyeljenek, mert ezekből a témákból szeretném, hogyha önök mazsoláznának, és azt mondanák, hogy na erről egy kicsit bővebben szeretnénk hallani. Tehát ugye valamilyen úton, módon kikerülünk a munkaerőpiacra, méghozzá úgy, hogy vagy diplomát szerzünk, vagy valamilyen képesítést szerzünk, kirúgnak bennünket, tehát elbocsátás történik, leépítenek, stb. Illetve arról döntünk, hogy érdemes-e nekünk a mostani munkahelyünkön maradni, vagy célszerű-e változtatni. Milyen csapdái vannak ennek, tehát milyen csapdákba tudok belefutni, hogy azt mondom, hogy nem érdemes maradni, mert szomszédfűve mindig zöldebb, stb. Oda kell menni minden. Csak ugye éppen kiderül, hogy egy csapdáról volt szó. Mármint olyan csapdá, hogy magamat csaptam be, mert nem voltam elég körültekintő. A következő szakasz az az álláskeresés előkészítése, vagyis először is az ideális munkakörnek az elkészítése. Ez olyan, mint egy munkaköri leírás. Nagyon röviden, mit, mikor, hogyan, kivel és mennyiért szeretnék én csinálni. Tehát mondom, mint egy pandantja vagy tükörképe egy munkaköri leírásnak. Na most ebből kiderülhet, hogy bizonyos képzésre, továbbképzésre, átképzésre van szükség. Itt ugye fölmerül a kérdés, milyen nyelvet érdemes tanulni? Adódik a válasz angolt. Azt mondom, nem. Ugye? Tehát milyen nyelvet érdemes tanulni? Miért ezt, miért azt, mihez miért? Hogyan érdemes nyelvet tanulni? Hogyan válasszunk képzést, továbbképzést? Mikor válasszunk MBA-t, mikor válasszunk PhD-t? Tehát nagyon sok ilyen kérdés van, ami a képzés, továbbképzés, átképzéshez kapcsolódik. Aminek az a vége, hogy elkészítem a legszemélyre szabottabb áruismertetőt, ez pedig a professzionális önéletrajz. Ha azt hiszik, hogy tudnak önéletrajzot írni, megnyugtatom önöket, hogy nem tudnak. Mielőtt még netán ilyen reményekbe ringatnák magukat, hogy tudnak önéletrajzot írni. A harmadik szakasz maga az álláskeresés folyamata. Ha én most megszavaztatnám itt, hogy tessék mondani, hogyan tetszenének állást keresni, kezdeni, akkor nagy valószínűséggel ezt mondják, hogy interneten nézem szájtokat, stb. Most elárulok egy nagy titkot. Ezekkel a publikus módszerekkel, tehát azért is hívjuk publikus módszernek, mert hogy ugye nyitott, nyílt, nyilvános. Na most ezekkel a módszerekkel az álláshelyeknek, és ez világtendencia, 20-25%-át töltik be. A 75-80%-át személyes kapcsolatokon keresztül, illetve közvetlen megkereséssel, tehát nem publikus, vagy tanácsadó cég, fejvadász, munkaközvetítő, stb. Tehát nem publikus módszerekkel töltik be. Nézzük meg a állásajánlat előkészítése, ez már az utolsó szakasz. Felkészülés a felvételi elbeszélget. Meg szokták kérdezni, hogy beadtam az önéletrajzom 1000 helyre, utána is mentem, tehát minőségi álláskeresés, ahogy én tanítom, oké, minden. Most akkor mi következik? Mondom, tessék imádkozni sűrűn és kitartóan, hát ha segít. Mert igazából azért a szerencsének, ami egy nem túl tudományos dolog, de azért 25-28%-ban a szerencsének óriási szerepe van. Éppen akkor jó helyen voltam, éppen akkor egy olyat kerestek, tehát óriási szerepe van. Ha viszont már behívnak minket a felvételi elbeszélgetésre, akkor már ne szúrjuk el azzal, hogy nem készülünk föl. Rögtön mondok egy példát. Médiában akkor még Danubiusnak hívták azt a rádiót, ugye hát nekem ott tizenvalány éven keresztül ment az éjszakai beszélgetés, hogy hívja a fejvadászt. Hát mondták, Zsolt, szeretnénk fölvenni egy marketinges kolléganőt, segítsél már, hogy milyen kérdéseket kéne neki föltenni, meg gyere oda, ülj be, hogy hallgass már végig. Jött a kedves Corvinus Egyetemen végzett, nagyon csinos, marketinges kolléganő, körülbelül egy év tapasztalattal. Ugye mi az első kérdés mindig? Miért minket tetszett választani? Vagy miért hozzánk tetszett jelentkezni? Vagy mit tud rólunk? Ugye? Tehát körülbelül ezt a kérdést így egybe fonva, hogy mit tud a Danubius Rádióról? A kolléganő egy kicsit így nézett fölfelé, nézett oldalt, nézett jobbra, nézett balra, majd közölte, jó zenéket játszanak. Na most ugye Hofi annak idején, mikor ez a Kereső Petőfit ment, és ugye ott kérdezte a kisfiút a riporter, hogy mit tudsz Petőfiről? És akkor ilyen bidli frizurást tudják, ez a kis elálló fülű, ilyen kis paraszt gyerek ott a tanyán. Kérdezte, mit tudsz Petőfiről? A Petőfi költő. Na most megkérdezte utána a riporter, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Focista. Na ugye erre mondta a Hofi, hogy ez még oda is kevés. Na szóval kérem szépen, amikor megkérdezik azt, hogy mondjuk mit tudsz a Danubius Rádióról, én már utána néztem volna, hogy a Danubius 1988-ban alakult az első kereskedelmi rádió, először külföldi német nyelvű, ugye? Akkor milyen változások voltak, stb. Tehát lássák azt, hogy egy kicsit fölkészültem abból a leendő munkáltatóból. Ebből azt is deriválja a munkáltató, hogy én motivált vagyok. Tehát érdekel ez a dolog. Tehát nem azt mondom, hát majd tetszenek mondani, tulajdonképp 15 helyre behívtak, hát majd amelyik lesz, majd adódik, majd meglátjuk, stb. Ugye ez nem túl motivált. Na, tehát felkészülünk a felvételi elbeszélgetésre, felkészülünk a kérdésekre, felkészülünk image szempontjából, milyen arculatot fogunk kialakítani, illetőleg felkészülünk magából ebből a bizonyos leendő munkáltatóból. Utána találkozhatunk még esetleg további kiválasztási módszerekkel. Eredetileg én ezt a könyvben egyéb kiválasztási módszereknek apostrofáltam, és tudós szaklektor barátaim azt mondták, hogy Zsolt, ne degradáld le ezeket a módszereket. Hát mit értünk itt ezeken a módszereken? Minden olyan, tessék a sorrendre figyelni, tudományos, féltudományos és áltudományos módszert, ami lógiára végződik. Tehát pszichó, grafó, asztró. Azonban a sorrend az fontos. Na ilyenkor szokta az én anyósom azt mondani, na Zsoltika, te csak ne dumálj, ő ugyanis festőművész, ennél fogva fogékony a ezoterikus tudományosságokra, hogy finoman fogalmazza. És hát asztrológus minden, azért kellett újra húznom a gépét, hogy a 94-es asztrológia programot, ezt a Placidust, ezt föl tudja tenni. Na, kérem szépen, akkor az én anyósom azt szokta mondani, hogy na, te csak ne dumálj, mert a ti gyerekeitek azért kékszeműek, semmi köze a genetikához, hogy miért kékszeműek a gyerekeink. Tehát az, hogy mind a két ágon mindig mindenkinek csak kék szeme van az egész családban, 5 generációig visszamenek, semmi köze. Tehát Czeiser Endre sikítva dobja el összes műveit. Hanem mindez azért van, mert a Neptunusz az Uránusszal ott a felső egyharmadban trigonálisan éppen akkor úgy állt, és Zsoltika, neked az ascid amúgy is amott van, és kész, jó napot. Tehát ezzel a dolog le van zárva. Tehát anyósom az rögtön megmondja, hogy mi a helyzet. Például azt mondja, hogy én azért vagyok tériszonyos, mert minden skorpió tériszonyos. És ez megfelebbezhetetlen. Ennyi. Na, kérem szépen, tehát itt jön ez a pszichó, asztró, grafó, stb., tehát minden, ami hazugságvizsgát, mindenféle, hókuszpók. Kérem szépen, jön utána a béralkú, hát ilyenkor szokott fölcsillanni a tisztelt hallgatóság szeme, erről tessék nekünk beszélni. Többi nem is érdekel minket, hát kirúgnak, hát dehogy rúgnak, hát soha, ez a velünk nem fordul elő. Lóvé, Zsozsó, Zseton, erről tessék beszélni. Na most ilyenkor azért egy picit le kell, hogy lohasszam, főleg a pályakezdőket, mert el szoktam mondani, hogy egy ilyen kezdő pozíciónál, hát olyan a béralkunak a lehetősége, illetve esélye, mint a trójai falónak az epsoni derbin. Tehát nem kifejezetten nagy az esély, mert ugye azt mondják, hogy kérem szépen nálunk erre a CMEA, HUB központ, Trust Desk Center, mit tudom én micsodára, milyen pozícióra, chat officer, akár micsoda. Erre nálunk 28.570 héjpontszám van. Ezt tessék megszorozni 1 forint 80 fillérrel. Ha ez tetszik, akkor erre tessék tovább menni, ha nem, akkor ott lehet kimenni. Tehát körülbelül így néz ki a béralkúnak a lehetősége. Na most jönnek a kivételek. Egyrészt, hogy emelkedünk a ranglétrán, tehát azért azt mondom, hogy ha érdekli önöket, akkor erre is azért tudok pár dolgot mondani, hogy emelkedünk a ranglétrán, illetve nem föltétlenül egy ilyen rigid multinál vagyunk, hanem mondjuk egy közepes vagy kisebb hazai tulajdonú cégnél, ott már van lehetőség mondjuk egy-két év után a béralkura, tehát azért teljesen nem felejtendő a dolog. A legvége ugye a munkaszerződés megkötése, legyen a kezünkben egy munkaszerződés, meg nem árt, hogyha tudjuk, hogy ugye milyen trükkök vannak, hogy aláíratnak velünk valamit, hogy 2 éven keresztül nem megyünk a konkurenciához, de most akkor ez kompenzálva van, nincs kompenzálva, tehát ilyen dolgokról beszélünk. Kérem szépen, ugyanezt láthatják ilyen kvázi tudományos csárton. Tehát ugyanezeket a kérdéseket én így felraktam ilyen csártra. És ugyanezt találják meg ilyen étlapszerűen, tehát pizza, la carbonara, stb. Miért mondtam azt, amit mondtam? Ha megkérdezem ugye a legtöbb okos agyas szülőt, milyen nyelvre tanítod a gyerekedet? Ó, jó, tanuljon meg angolul, mert én nem tudtam megtanulni angolul rendesen. Tanuljon meg angolul, az a jó. Mondom. Na most itt következő a probléma. Angolul a hülye is tud. Tehát ebből kell kiindulni. Tehát semmi többet nem jelent, tehát az angol az egy belépő. Tehát, hogy tudok írni, olvasni. Be tudom kapcsolni a számítógépet, el tudok küldeni e-mailt. Tehát ezek annyira ilyen mindennapos dolgok, tehát ilyen dingánzich, a régi német filozófiában, tehát magánvaló dolog, hogy megértek valamit. Én nem is értem, mikor én telefont tesztelek például, és akkor ilyen fórumon olvasom, hogy te, én is tesztelném a, mit tudom én, 2.3.4-es gingerbread-et az Androidba, de hát ott minden csak angolul van leírva, és nem tudom. Hát mondom, öreg, akkor miről beszélünk, ugye? Tehát itt kezdődik az egész történet, hogy angolul mindenki tud. Na most, én azt szoktam mondani, hogy bármivel érdemes kezdeni, de nem angollal. Ugyanis utána jön egy lustasági tényező, hiszen mindenki tud angolul. Miért tanuljak én most németül, vagy olaszul, vagy spanyolul? Ne? Netán koreaiul, vagy kínaiul. Egyébként a nyelvtanulásról érdekes, hogy közvéleménykutató csinált egy ilyen véleménykérdezést, hogy hát mennyi idő alatt lehet megtanulni kínaiul? Megkérdezték a 1000 embert, többek közt Parasz bácsikat is megkérdeztek, hogy maga szerint bátyám, mennyi idő alatt lehet megtanulni kínaiul? Hát öcsém, ahhoz egy élet se elég, úgyhogy ezt felejtsük el. Jó. Megkérdezték a butikos nőt, 3-5 év alatt biztos el lehetne jutni. Megkérdezték a menedzsert, intenzív tanulással kicsit ki kell menni, 3-4 hónap. Megkérdezték az egyetemistát, hogy öreg, te hogy gondolod, mennyi idő alatt lehet kínaiul megtanulni? Mi hónap, ZH? Na, tehát ugye egyetemista az ilyen, kérem szépen, tehát semmi gond, van 24 óra, megtanuljuk, belehúzunk, ugye? Google, Wikipedia, kész, jó napot, semmi probléma. Na, úgyhogy szegény anyám gondba volt a kínaival, mert neki olyan, mondta, hogy hát most már neki is kell mobiltelefon, és olyan mobiltelefon kellett neki, van ilyen, hogy elders phone. Tehát ilyen, kvázi ilyen időseknek finoman fogalmazva, tehát ugye ekkora gombok, 5 funkció van összesen, tehát tényleg el se lehet cseszni, anyám elcseszte az ettől függetlenül. Sikerült neki, megnyomott 3-4 gombot egyszerre, kész, borult az egész. Na, az ETS-ek szereztek ilyen elders phone-t, mondták, Zsolt, ez ilyen teszttelefon, tehát angol és a egyszerűsített kínai, simplified Chinese között lehet választani. Hát, mondom, válasszuk az angolt akkor, az ez mégiscsak egyszerűbb, szegény anyám egyszer átnyomta kínaira, úgyhogy csak nézett, mint Rozi a moziba, bár az angol se nagyon megy neki, tehát annak idején még ugye, oroszul próbált a szegény apám tanítgatni, ugye, és hát a rúszkit rendszeresen puckinak olvasta, Úgyhogy mikor nálam ott Moszkvában kint járt, és mondom, hogy hát anyám, hát nem tász a metróba, hát mindenhol ki van írva. Hát csak ugye cirébetűvel volt mindenki írva, úgyhogy szerencsétlen csak így nézett, ugye? Na szóval visszatérve, én azt mondom, hogy vegyük alapul Magyarországot. Magyarországon a befektetőknek a nagy része milyen orientáltságú? Nem német véletlenül? Vagy osztrák? Ugye? Na most ezek az autóipari cégek Continentaltól a Prezkásztig, a Auditól a Mercedesig, ezek nem németek véletlenül? De igen. Na most még olyan bankokban, mint a Raiffeisen, még ott is az van, hogy persze, hát a ilyen worldwide szinten, az angol a tárgyalási nyelv, no de a különféle bankokban, meg a menedzserek egymás közt németül beszélnek. Na most, tehát ha visszatérünk arra, hogy találni kell valakit, akire föl tudok ülni, akkor nem mindegy, hogy mondjuk a közvetlen főnökömmel, vagy egyáltalán ott a menedzsmenttel, én németül el tudok beszélgetni. Vagy ugyanez vonatkozik a francia cégekre, mert elsősorban Magyarországon a német orientáltságúak, tehát most attól, hogy Brüsszelben van a központ, de mi mondjuk Frankfurthoz tartozunk, és az német orientáltságú. Na most ugyanígy elég meghatározó még a francia szerepe is, mert azért van egy csomó autóipari beszállító, meg egyebek, akik franciások. Na most az angol alap, tehát angolul tudni, olyan nincs, hogy tudok olaszul, tudok franciául, meg spanyolul, meg oroszul, ja hát angolul nem tudok, ugye hát az nem megy. Tehát azért angolul tudni kell. De mondom még egyszer, ha kezdhetik, az én fiam is némettel kezdte, utána jött nála az angol, és még mondta, hogy hát ő gondolkozik, hogy a francia, mert ugye latinos volt, tehát kötelező volt a latin az iskolába, és ennél fogva így nézte a szótárat, hogy te papi, hát ez a francia meg ez a latin 80%-ban ugyanaz, csak kicsit más a végződés. Hát mondom, igen, ennyi, mert hát neolatin, ugye? Na most, ha fölmerül a kérdés, hogy most akkor kínaiul tanuljunk, vagy japánul tanuljunk, hát aki tolmácsolni akar, nem rosszul fizetik, hozzáteszem, nem rosszul fizetik, aki tolmácsolni akar, annak feltétlenül érdemes. Nem könnyű, tehát azért nálunk, akik arab szakosok voltak az egyetemen, vagy koreai, vagy japán, hát azok egy kicsit ugye a negyedik évfolyam végén már ilyen. Szevasz, Zsoci, jó, hogy vagy? Tehát azért ilyen volt. Azt mondja, tudod, na, minden nagyon kész. Tehát körülbelül így néztek ki azért. Tehát engem például Vizi Laci barátom, aki most éppen Hanoiban nagykövet, Japánban nem volt. Japán szakos volt, Japánban még soha nem volt hivatalos úton. Tehát volt már nagykövet Hongkongban, meg főkonzul, meg most nagykövet Vietnámban, de Japánban még nem volt. Ő reggelente engem úgy ébresztett, hogy tudják, a japán az egy harákoló nyelv, ugye? Tehát minden, hát láttak biztos japán filmet, tehát hét szamuráj, stb. Mindenki, ugye így kezdődik. Tehát fogta, elővett egy ekkora ilyen 20 centis pengéjű kést, azt úgy reggel, amikor nekem még ilyen vattapamacsok vannak a fejemben, tehát reggel ilyen 8 óra magasságába, így oda tette az én torkomhoz, és azt mondta, hogy szolédéva pintérszán, és te ókittél, ló. Na most ez azt jelenti, nem az, hogy jó reggel, gyere, mit kérsz, stb. Pesgő feles, akármin, á nem. Ez azt jelenti, hogy pintér úr, most elvágom a torkodat. Báj, mondom, ez a reggel is jól kezdődik. Na kérem szépen, én egyébként eredetileg koreai nyelvet kaptam, tehát külügyminisztériumban máig anekdóták vannak róla, hogy így a toll az kiesett a kezemből, még sorolták, hogy Tóth elvtárs, arab, Szabó elvtárs, perzsa, mit tudom én, kis elvtárs, pustú. Nem, és így sorolták végig, hogy ki milyen nyelvet kap. Ezek voltak a szerencsések, mert még voltak ilyen elva, szuahéli, stb. Kérem szépen, mondták Pintér elvtárs koreai. Bang. Na, jó van, akkor nem tudtam róla semmit. Hál' Istennek nem indult, mert 3 fő volt a minimum, hogy induljon, és mit 6 a maximum, és ezért nem indult koreai, hát akkor még nem így ment, hogy internet, majd átküldjük szigtitkos futár a külügyminisztériumból. Meghozta, hogy a Pintér elvtárs második nyelve a portugál. Na hát azért nem volt mindegy, mert portugálból úgy kihatsz 5 órát, semmi nem történik, fogod után elolvasod, kalap. Tehát nem egy túl bonyolult a dolog. Ugyanis az orosszal szemben, ahol nekem előre kell tudnom, mikor ragozok, a kedves professzoraink rengeteg ilyen hibát követtek el, hogy ő úgy gondolta, hogy majd hímnebűre fog végződni az a többszörös ragon keresztül ment főnév. És így időközben változtatott, és azt mondta, hogy az most nőnemű, és baromi hülyén hangzott. Ugye? Tehát előre át kell gondolni, mint a németnél, hogy majd mi is lesz ott a végén, és hogy fogok ragozni. Ezek ugye rendkívül ilyen logikus nyelvek. Portugálnál, spanyolnál, fogom, kitálok, valamit teszem utána az összes jelzőt, az szevasz. Tehát olyan nagy gond nem lehet belőle. Na most ezért szeretik az angolt is, mert viszonylag egyszerű. Hát gondoljanak bele, én csak ezzel szoktam szemléltetni, hogy a német és az angol közti különbség. Megyünk a sípályán, néhány helyen még van ez a felvonó, ez a csákányos felvonó, baromira utálom, mindegy, akkor már inkább a jó-jó. A jó-jó az legalább normális, csákány az szörnyű. Kerülöm is az olyan helyeket, mindegy. És akkor itt megy föl az ember, és ki van írva, hogy aus der Spur fahren verboten. Tehát, hogy nem szabad kiizélni ott az útról. Na most ez úgy két sor, mire leírjuk, ugye? Mindez angolul, stay on track. Ennyi. Na most jó, lehetne ellenpéldát, hogy a vizéből kiszállni, veszélyesi, hívja, mit tudom én, segítséget, stb. Ez meg sokkal egyszerűbben van németül. De nyilván a német azért egy nehezebb, bonyolultabb, az orosz szintén. De oda akartam kiukadni, hogy mindenképp, ha lehet, akkor az angol mellé egy első nyelvként, ha már mondjuk angolosok, akkor vegyék föl a németet, illetve vegyék föl mellé még mondjuk a franciát. De, és hogyha netán keletre szakosodnak, akkor az oroszt azért nem szabad vagy elfelejteni, vagy érdemes fölvenni, egyre többen veszik föl. Ugyanis körbe vagyunk véve egy ilyen szláv diaszpórában élünk, ami azt jelenti, hogyha valaki mondjuk egy alap szláv nyelvet tud, tök mindegy, hogy szerb vagy horvát vagy bármi. Annak idején Szaniszló Ferit kérdeztem, hogy te Ferikém, te hogy tanultál meg, mikor tudósítottál a délszláv háborúról, te hogy tanultál meg horvátul, meg szerbül? Na most ugye alattam járt egy évvel, orosz felesége volt, stb. Hát kint voltam két hónapot, azt ennyi. Tehát, na most azért mondom, tehát egy alap szláv nyelvet tudnak, akkor az utána két hónap alatt elsajátítható vele a cseh, a szlovák, a bármelyik az égvilágon. Tehát azért mondom, hogy Magyarországon ezt mindenféleképpen érdemes figyelembe venni. Nem tudom, nyelvvel kapcsolatban ennyi most úgy röviden elég is volt, gondolom. Akkor még az önéletrajzra, ha maradt egy pár percünk, akkor gyorsan kitérnék. Kérem szépen, az önéletrajz az egy rendkívül érdekes dolog, ugyanis ennyi ideje, vagyis 30 másodperce van, ez nem biztos, hogy jól szemlélteti, de az időt mutatja, 30 másodperce van egy átlagos önéletrajznak arra, hogy megfogja a szemet. Na most amennyiben az önéletrajz megfogta a szemet, most ez teljesen mindegy, hogy monitoron keresztül fogta meg a szemet, vagy a papíron, akkor ezt a két virtuális oszlopot magunk elé képzeljük, és az egyik az megy a kukába, a másik meg akikkel tovább lépnek, nyilván azt szeretnénk, hogyha ugye ide kerülnénk. A másik csoport az, amire azt mondják, nagyon szépen köszönjük, nagyon jó volt, de most nem, de természetesen adatbankunkban tovább szemétkosár. Tehát ugye ahhoz az önéletrajznak ütősnek kell lennie. Hogy is néz ki az önéletrajz? Hát kicsit ahhoz hasonlít, mint mikor Harvey Keitel ott a Ballantines reklámba, ugye hová mész papa, sehova, csak maga felé dől a fa című fejezet, ugye amikor dőlt ki a fa, és akkor a whisky reklámból rohant végig, és az élete így lepergett a Harvey Keitel előtt. Na most kérem szépen, így néz ki, hogy a mi kis életünk is valahol ott lepereg, és ezt megpróbáljuk gondolatokkal közvetíteni, és nyilván nem Gizikét fogjuk megkérni, mert Gizike nem tudja a mi stílusunkat átadni. Tehát minden önéletrajz egy picit egy stílus. Milyenféle önéletrajzokat ismerünk? Hát ugye van a hagyományos, azt már nem is szoktunk róla beszélni, tehát ez a megszülettem, beléptem a kisbe, akármibe, édesapám, szövőnő, édesanyám, vasmunkás, stb. A testvérem autószerelő, tehát amikor mindent leírtunk, perforált a vakberem Párizsba, ott kivették, egy hónapig még rehabilitáltak a Szent László kórházba itt Magyarországon, és a többi. Tehát ezek ugye az abszolút ilyen hagyományos, amit tanultunk a középiskolába. Na most ma már azért a hagyományosnak a kronológikus vagy időszerinti önéletrajz tekinthető. Na most, ha valakinek nem teljesen stabil az életútja, tehát visszafelőről, ha megnézzük az életét, és hát ugrások vannak, tehát mit, volt kormányszóvivő, de volt újságíró, előtte ügyvéd, mérnök, stb. Tehát ez azért úgy eléggé úgy szerte ágazik, ugye? Akkor jön az, hogy nem kronológikus önéletrajzot fog készíteni, hanem funkcionális önéletrajzot. No, de mi van akkor? Hát a funkcionális önéletrajzzal kapcsolatban, tehát szerepközpontú önéletrajzzal kapcsolatban, mi is azt tanítjuk a kedves HR-es kollégáknak, hogy tessék akkor egy piros lámpának itt kigyulladni, és akkor ugye ez egy funkcionális önéletrajz, itt valamit el akar dugni az illető. Na, itt jön a kóbor apácák és tanyasi tanítók megtévesztésére szolgáló hibrid önéletrajz, ami úgy néz ki, mintha kronológikus lenne, de mégis a funkcionális szabad szerkesztési lehetőségét adja meg nekünk. Hogy is néz ki a szerkezete? Név, lakcím, középen, nyitó gondolatsor, ez egy absztrakció, el kell, hogy mindig mondjam, mert a hallgatóim beírják, nyitó gondolatsor. Nem. Ez a célkitűzésem, jelentkezésem célja, pályaprofil, stb. Tehát ez egy absztrakció, egy ilyen kétmondatos gondolatsor, mit szeretnék. Képességek, jellemzők, szakmai pályafutás, szakképzettség, szervezeti tagságok, esetleges publikációk, és a legvégén a személyi adatok. Na, nézzük is meg, hogy épül föl egy kronológikus önéletrajz. Tehát itt van a nyitó gondolatsor, a jelentkezés célja, ambíciók, pályakép adott esetben. Tehát két mondatban megfogalmazva, hogy mit szeretnék én csinálni. Ne az illetőnek kelljen kitalálni. Ilyenkor fölmerül önökbe a kérdés, de mi van, hogyha engem érdekel a front office menedzseri pozíció egy bankba, de érdekel a back office elemzés, illetve mit tudom én, a vízvezeték szerelés is rendkívül érdekes a számomra, meg szakmai képzettségem is van. Na most akkor azt mondom, hogy háromféle első oldalt, vagy háromféle önéletrajzot fogok készíteni. Lásd, mondtam már, hogy ez egy opportunista, jánuszarcú művészet. Tehát akkor háromféle anyagot fogok készíteni, ugyanis erre a nyitó gondolatsorra, mint egy piramis csúcsára fogom fölépíteni az egész önéletrajzot. Tehát amit itt megfogalmazok, azt fogja vinni a szemét, és annak megfelelően fogom a többit is fölépíteni, elkészíteni. Na most itt ezek a képességek, amit nagyon sokan, nagyon rosszul a végére tesznek. Tehát ez a kitartó vagyok, mert ez és ez, ez bizonyítja, és ez csinálom. Tehát ezek a jellemzők, ezeket a végére teszi. Hát mondom, mindig az elején kell eladni. Az első oldal adja el az önéletrajzot. Ha az első oldal olyan, akkor már tovább nézik, foglalkoznak vele, stb. Szakmai pályafutás, időpontok, legutóbbi munkahely, majd fogok rá mutatni mintát, hogy néz ki. Következik a szakképzettség, ezen belül látják egy kicsit egy 5 mm-es behúzással posztgraduális, tehát minden ilyen szépen, ilyen tabloid módon szépen szerkesztve kerül be. Szervezeti tagságok, tudományos teljes személyi adatok, és a végén dátum aláírás. Nézzük meg, milyen a funkcionális, tehát jártasságok, szerepek. Ezért szerepközpontú. Tehát funkciók, jártasságok vannak ott, tehát például vállalatszervezés, statisztikai felmérés, irányításmenedzsment, vízgazdálkodás. És akkor azokat, hogy milyen funkciókat töltöttem be, ezt fogom kihangsúlyozni az önéletrajzban. Mint látják, a munkahelyek általában második oldalra kerülnek, és nincs évszám. Ez a nagy különbség. Tehát nem derül ki, hogy én csak 2 évet dolgoztam ügyvédként, és utána már rögtön újságíró voltam, meg kormányszóvívő, stb. Ha mégis vissza akarok menni a jogi pályára, teszem azt, ugye? Tehát nincs évszám. Tehát ezért nem kronológikus az önéletrajz. Szakképzettség, szerzettség, az ugyanaz. A kombinált vagy hibrid az abba különbözik, hogy itt valóban gyakorlatjártasság van, de rögtön mellette megjelenik egy munkahely is, csak időpont nem. Tehát munkahely, beosztás, értékpontok, miért vagyok nagyon jó, miért érdemes engem választani, milyen eredményeket értem el, csak nincsenek évszámok. Na nézzük meg, hogy néz ki mondjuk egy ilyen valós A4-esbe, tehát hogy önöknek is legyen egy ilyen képük, hogy néz ki így egy önéletrajz. Tehát ugye röviden jelent, pénzügyi elemző munka szeretnék dolgozni közepes méretű nemzetközi cégnél, ahol a számítógépes vezetői info MIS működtetése terén szerzett 6 éves gyakorlat előnyösen tudnám kamatoztatni. Egy mondatban röviden megfogalmazva. Képességek jellemzők. Utána szakmai pályafutás, majd önöknél ez másképp néz ki, tehát akik frissen végzettek és még szignifikáns szakmai pályafutásuk nincs, azoknál idejön a képzettség. Még a normál, már munkaviszonnyal rendelkező 4-5 éves gyakorlatú embereknél a szakképzettség az a szakmai pályafutás után következik. Hiszen nem arra kíváncsiak, hogy valaki 20 évvel ezelőtt milyen képzettségre tett szert, ha már mondjuk 20 éve dolgozik, ugye? Hanem a legutóbbi 5 évben mit csinált, amit a mostani munkakörében fog tudni majd hasznosítani. Itt jönnek ugye a posztgraduális nyelvismeret, egyebek. Ide a személyi adatok. Na kérem szépen, ez az, amiről beszéltünk, kéretik nem kifütyülni és tojással dobálni, hogy köszönjük szépen, ezt ismerjük. Igen, ez a megszülettem, beléptem, édesapám, édesanyám, stb. Én ebből kihúztam azt, ami majd az új típusúba, tehát most egy átváltozást fognak látni, hogy az új típusúba nem kerül be, és nem kihúzottal látják azt, ami majd be fog kerülni az új típusúba. Nézzük meg, hogyan. Köszönjük szépen, most azt mondják, hát ezt tetszik mondani, hát ezt is, hát ez van az interneten, ez a német típusú önéletrajz. Hát igen, hát ez a baj. Tehát nagyon szeretjük német barátainkat, kiváló autókat gyártanak, bár én a japánokra esküszöm, ezt csak megjegyzem. A sörük se rossz, de hát azért önéletrajzban nem ők a Mayerek, ugye? Meg nem Bill Gates, tehát szoktam mondani. Tehát amikor úgy elővesszük csak úgy a Word-ben, amik vannak, hát azért lehet Bill Gatesnél jobbat csinálni önéletrajzba. Kérem szépen, ennek mi a problémája? Hát először is azzal kezdő, hogy 22 éves vagyok, vagy 53. De szoktuk mondani, már Rohotról szólal, hogy személyiség, marketing opportunista, jánuszarcú művészet. Kérem szépen, miért nem írjuk be az önéletrajzba az életkort? Mert vagy fiatalok vagyunk túlzottan, vagy túlképzettek vagyunk túlzottan, vagy öregek vagyunk, ugye? Na most megtetszenek látni egy olyan hirdetést, hogy 15 éves amerikai autóeladó nem biztos, hogy rá fognak cuppanni, ugye? Mert hát 15 éves alkatrész, amúgy is amerikai szabvány, 6500 köbcentis motor lehet benne, 18 litert fogyaszt, meg hát amúgy is amerikai úgy van összerakva, mint az autóvárosban lehet olvasni, ugye minden, meg hát egyébként. De most ezzel szemben, ha ugyanezt a hirdetést, a következőképp látják meg. Kivételes lehetőség öné lehet az amerikai álom. Egy olyan autó, amiben Robert Redford és Marilyn Monroe is utazott, az ilyen és ilyen film forgatásánál. Igaz, nem teljesen új, de nem kell bejáratni. Tehát ugye a megfogalmazáson rengeteg minden múlik. Na most azért nem mindegy, hogy egy önéletrajzot már hogy kezdek, hogy nem föltétlen ezek a személyi adatokkal. Ugye itt van, hogy Personale Daten, Ausbildung, Praxis. Egy az egyben ez a német típusú önéletrajz. Na most laundry listnek hívjuk általában ezt a felsorolást. Tehát nincs benne, hogy miért kellene nekem, mint munkáltatónak önöket választanom. Nem tudjuk, ugye? Csak föl van sorolva, hogy pizza alla carbonare, dobos torta, vagy nem tudom. Nincs benne, hogy azért mondjuk, hogy laundry list, mert csak föl van sorolva, hogy bugyi, zokni, stb. Beadjuk a szállodába, kipucolják, stb. De nincs ott, hogy Calvin Klein, vagy Pierre Cardin, vagy Zegna, vagy micsoda, ugye? Tehát nincs ott semmi, nem tudunk róla semmit. Mi az anyagösszetétele egyébként? Na most ezzel szembe nézzük meg ezt a fajta önéletrajzot. Az adatok ugyanazok, az információk ugyanazok, csak kicsit más az elrendezés. Ugye? Egyrészt az ideiglenes lakcímet érdemes addig föltüntetni postázás egyéb szempontból, vagy elérhetőség szempontjából, amíg az ember mondjuk valahol van, tanul, és a többi. Célkitűzésem. Ugye? mit szeretnék csinálni. Képességek jellemzők, és itt már látjuk, hogy egy frissen vagy fiatal kezdőről van szó, tehát a képzettségi adatokkal kezdi. Kiemeli azt, hogy mit csinált ez alatt a gyakorlata alatt, 3-3 hónapot töltött Angliába, illetve az USA-ban, milyen cégeknél, nem a Smith és társánál, meg nem a Tóth és társánál, hanem a Seagramsnél. Wow! Ugye? Tehát azért szoktam én mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen az a kép, amit készítünk. Itt ugye pozitívum, még egyszer föl van tüntetve a név, nem tudják összekeverni. Itt van a posztgraduális nyelvismeret, tehát nincs olyan, hogy egyéb. Minden, ami ismeret, az oda az ismeret közé fog kerülni. A jogosítványtól kezdve az informatikai ismereteikig minden. Szakmai tapasztalatok, ugye? Bemutatja a céget. Miért fontos bemutatni azt a céget, ahol netán gyakorlatot szereztem, vagy ahol voltam? Hát mondjuk azt mondják magának, hogy DISCZKFT. Semmit nem mond az égvilágon. Ezzel szemben, hogyha azt mondom, hogy ez a Blaupunktnak és a Toshibának CD egységek meghajtó egységek gyártására szakosodott, egyébként 1500 főt foglalkoztató cége X városba. Wow! Ugye? Akkor már rögtön. Vagy azt mondják, hogy kérem szépen beírja németül, hogy Ungarische Außenhandelsbank. Ugye? Ez a magyar Külker bank. Ez így nem mond semmit. De hogyha 12 pontos betűvel írja, hogy Ungarische Außenhandelsbank, mellé 14 pontossal vastagítva, hogy ez a Bayerische Landesbanknak a magyarországi cége, akkor rögtön, ach so, ugye? Vagy oh la la a franciáknál, ugye? Tehát kinek mi? Wow, ach so, oh la la, kinek hogy tetszik. Na, kérem szépen, tehát ezért nem mindegy, hogy tudok bemutatni egy leendő munkát, vagy egy leendő munkáltatót, vagy egy gyakorlatos helyet, papa, mama, tehát kinek a leányvállalata, stb., foglalkoztatási létszám, hányan vannak, és milyen a forgalom. Így tudok egy céget bemutatni. Mik az én feladataim? Nagyon röviden leírom. 50 kereskedővel tartom a kapcsolatot, stb. Milyen eredményt értem el? Volt egy ötletem. Ez alapján növekedett a forgalom. Még ha az csak egy részleges növekedés is volt. Tehát számszerűen bemutatom, hogy miért jó, hogyha engem választanak, akár abszolút számmal, akár viszonyszámmal. Tehát amikor nekem azt mondta az egyik kedves hökös vezető, hogy hát az igazság, hogy ő nem gondolta, hogy most az önéletrajzába azt írja be, hogy szerveztek valami rendezvényt, volt a költségvetés 10 millió forint, ő ebből megtakarított másfél millió forintot, mert ügyesen átszervezett, stb. Hát azt mondom, és másfél millió forintot beírni, az ciki. Mondom, igen. De a költségvetés 15%-át takarította meg, az jól hangzik. Mert nem tudjuk, hogy mi az alapszám. Ugye? Na most, tehát még egyszer mondom, át kell mindig gondolni. Hogyan tudom egy kicsit jobban plankolni a dolgot? Hogyan tudom jobban bemutatni? Mi az én érdekem? Az, hogy jobban. A munkáltató hogy gondolkodik? Úgy gondolkodik, hogy ha ez sikeres volt ebbe és ebbe a pozícióba, sikeres volt ilyen és ilyen területen, nagy valószínűséggel nálam is sikeresen fogja ezt csinálni. Kvázi referencia. Tehát nekünk kell valahol magunkat eladni, mert más ezt nem fogja helyettünk megtenni. Na most itt van, hogy szervezeti tagságok, személyi adatok. Szoktuk mondani, még egy utolsó mondat erejéig, szoktuk mondani, a szülők foglalkozását nem írjuk be, illetve a középiskolát nem írjuk be. Jánus arcú művészet, opportunista tudomány. Mi van akkor, hogyha én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkezem karbantartási mérnökvezetőnek, és mit tesz Isten a bencéseknél végeztem középiskolába, vagy a piaristáknál? Hát na, hogy be fogom írni, ugye, a középiskolát. Na most ugyanígy szülők foglalkozását nem írjuk be, kivétel, édesanyám főkönyvelő, édesapám gazdasági igazgató, én meg könyvelést végeztem, és arra szeretnék menni. Hát nyilván föltételezik, hogy már az anyateljel szívtam magamba a számlaosztályokat. Ami nem föltétlenül igaz, de mégis ad egy jobb képet. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönjük docens úr előadását, és köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Nikodém Gabriella, a Budapesti Bélyeg Múzeum múzeumigazgatója tartja meg a Bélyeg világ csillagai című előadását. Szeretettel várjuk önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!